Szent István Rádió. A jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Rómába, az apostolok sírjához zarándokolni nekünk magyaroknak mindig is a hitben és a történelemben való megerősödést jelentette, nyilatkozta a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Nemzeti Zarándoklat nyitószentmiséje előtt az MT-nek. Veres András püspök hangsúlyozta, a Nemzeti Zarándoklat első miséjének helyszíne a lateráni Szent János Bazilika második szilveszter pápa sírját őrzi, aki a koronát küldte a magyar király Szent Istvánnak. Szent István szándéka szerint nekünk magyaroknak kezdetektől fontos volt Róma, a Szent Péter utódjához és a négy római bazilikához való zarándoklás, jelentette ki. Hozzátettem, a Nemzeti Zarándoklat a magyarság történelmi megerősödését is képviseli, és tapasztalat az egyház egységéről. A bazilika teljesen megtelt a több mint 1500 zarándokkal, akik egy évvel a budapesti pápalátogatás után mentek el Rómába, a Szent Atya majd a delegációt csütörtökön fogadja. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 50 bázisponttal 7,75%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben mérsékelte mostani kamat döntőülésén. A változékony kockázati környezet továbbra is óvatos és türelmes megközelítést tesz szükségessé, mondta a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Áprilisban új szakaszba lépett a monetáris politika, a korábbinál lassabb ütemben haladva, hónapról hónapra adatvezérelten döntenek az alapkamat további mérsékléséről, ismertette Virág Barnabás. Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Pekingben. Idén nyártól már egy hatodik kínai nagyváros, Szian is közvetlenül lesz elérhető Budapestről, ismertette Szijjártó Péter. A körülbelül 13 milliós lakosságú Xi'an, Shanxi tartomány székhelye és egyben legnagyobb városa, Pekingtől mintegy 900 kilométerre délnyugatra fekszik, fontos ipari és pénzügyi központ. Jelenleg 6000 milliárd forintnyi kínai vállalati beruházás zajlik Magyarországon, amelyek nyomán mintegy 25 000 új munkahely jön létre, a legfejlettebb technológiai színvonalat hozva hazánkba, közölte a tárcavezető, aki tárgyalt mások mellett az Országos Népi Gyűlés Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának elnökével is. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy Kína GDP-je tavaly 5% felett bővült, és ezt az ütemet az idei első negyedévben is tartani tudta. Egy autógyár meglátogatásakor pedig úgy nyilatkozott, a világgazdaság következő éveit, évtizedeit leginkább az elektromos autóipari forradalom határozza meg, ebben Kína egyértelműen vezető szerepre tett szert. Magyarország készíti az Európai Unió jövő évi költségvetését. Hazánk második alkalommal egy kihívásokkal teli időszakban tölti be az EU tanácsának soros elnökségét idén a második fél évben. A pénzügyminisztérium szakértői felkészültek a magyar elnökség egyik fontos feladatára, az uniós büdzsé elkészítésére. Emellett nagy hangsúlyt fordítunk majd a versenyképességi és a demográfiai kihívásokra is, mondta el a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta a tanács főigazgatóját. Varga Mihály úgy értékelt, az unió folyamatosan veszít versenyképességéből a globális versenytársakkal szemben, a folyamat a járvány és a háború alatt felgyorsult. Az Európai Bizottság után a Nemzetközi Valutalap is megerősítette, a magyar gazdaság idén visszatér a növekedési pályára, jövőre az uniós rangsor élmezőnyében lehet, közölte a tárcavezető a Facebookon. Mellékelte az IMF grafikonját, amely szerint 3,3%-os GDP bővülést várnak jövőre, ennél nagyobb növekedés csak három uniós országban, Máltán, Romániában és Lengyelországban. Az Európai Bizottság arra számít, hogy a gázárak csökkenni fognak, közölt az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén. Ursula von der Leyen szerint ez annak köszönhető, hogy a cseppfolyósított földgáz globális kínálata emelkedik, ami teret ad a megújuló energiaforrásokba történő befektetéseknek. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta, hogy azok, akik a koszovói szerb koordinációs igazgatóság által kiállított útlevéllel rendelkeznek, vízummentesen utazhassanak be az EU-ba. A rendelet mintegy 120 ezer koszovói szerbet érint. Minden eddiginél nagyobb katonai segélyt nyújt a brit kormány Ukrajnának. A Downing Street tájékoztatása szerint a mintegy 230 milliárd forint értékű új segélyprogramban egyebek mellett 60 különböző könnyű katonai vízijármű, több mint 1600 csapásmérő és légvédelmi rakéta, Storm Shadow típusú nagy hatótávolságú irányított precíziós rakéták, 400-nál több szárazföldi katonai jármű és csaknem 4 millió kézi fegyverekhez való lőszer szerepel majd. Történt mindez azután, hogy az Egyesült Államok is bejelentette a 61 milliárd dolláros katonai segítséget. Végül az időjárásról, borult lesz az ég a folytatásban, csak délután este szakadozik majd fel a felhőzet, sokfelé várható eső, zápor, illetve zivatar is kialakulhat. A hőmérséklet a reggeli órákban 8-9, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma este a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Fehér József, a hírszerkesztő pedig Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berec Renátát hallják. A 20 órai hírek után Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben dr. Csépányi Gábor atya gondolatait hallják. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye érseki papnevelő intézetének spirituálisa a hivatásról elmélkedik. 21 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című magazinunkat hallják, melyben Novai Gábor énekes, basszusgitáros, zeneszerző producerrel beszélget szakmai életéről az adás szerkesztője Farkas Erzsébet. A mai alkalommal a riport második befejező részét hallják, riportjaink közben pedig Novai Gábor dalai és szerzeményei szólnak majd. Következzen most rövid ajánlónk.
A zene, mint olyan, egyben egy terápia is szinte, de nem csak a lelket emeli meg, hanem fizikálisan is kihat a fizikumra. Én például 74 éves vagyok most, és igazán még mindig érdeklődöm, és nagy szeretettel lépek fel, és szeretek fiatalok között lenni, és ezt meg is jelzik sokszor az osztálytársaim, akikkel sokszor találkozunk ilyen osztálytalálkozókon, hogy te hogy csinálod, és hogy tartod. Mondom, hát ez nekem egy, úgy látszik, ez egy adottság, egyrészt, másrészt fiatalok között dolgozom, másrészt zenélek, és a zene, ha lelket rendben tartja, és pozitív környezetben tudok élni, akkor a fizikumom is megmarad, és nem vagyok beteg, és nem foglalkozom a negatív dolgokkal.
21 és 22 óra között kisújszállási összeállításunkban Leltár című műsorunkat hallhatják. Ugyanitt tokai frekvenciánkon a görög katolikus rádió adása szól. A 22 órai hírek után mindennapi egészségünk című műsorunkban először a vastagbélrák lesz a témánk, ezután a viszérbetegségről hallhatnak. Bejátszásunkban dr. Salló Zoltán, az Egri Markot Ferenc Kórház sebészeti és érsebészeti osztályának osztályvezető főorvosa beszél a vastagbélrák korai felismerésének fontosságáról.
És pont ez lenne az a, ha belegondolunk, viszonylag hosszú időszak, amikor ki lehetne deríteni a betegséget, sokkal könnyebben lehetne kezelni egy korai stádiumba, ahogy szoktuk mondani. Azt is megalapíthatnánk, hogy ez még csak egy jó indulatú elváltozás, amiből az esetek egy részében lehet rossz indulatú, vagy átalakulhat, de az sem mindegy, hogy egy jó indulatú elváltozás kezelünk, vagy egy rossz indulatúnak a korai, kezdeti stádiumát.
23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk. 23 óra 25 perckor a hitvalló következik, melyben Szendreiné Miskolci Mária hitoktató a hitről és a vallásosságról elmélkedik a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban dr. Csépányi Gábor atya gondolatait hallják. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye érseki papnevelő intézetének spirituálisa a hivatásról elmélkedik. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
Lényeg mégiscsak az, hogy emlékszünk arra, hogy valaki valamikor meghívott bennünket,
és azzal a hivatással ajándékozott meg, aminek a lényege az, hogy elhívta őket, hogy vele legyenek. És ez a vele lenni, ez egy nem ilyen pontszerű dolog, hanem ez egy folyamatos állapot. Emlékszem egyszer egy ifjúsági hittanon, amit egy nővérrel tartottunk, egy keresztes nővérrel, megkérdezték a fiatalok, hogy hát tulajdonképpen ti mit csináltok a hétköznapi életben? És ugye azért meghökkentő a kérdés, mert azt feltételezi, hogy az embernek a hivatása az valamiféle ilyen külön dimenzió. Tehát mondjuk megvan az életemben a munka, esetleg a sport, különböző feladatok, háztartás, stb., és akkor valahol ott van ebben a sorban a hitem. És valójában pedig a hitünk az olyasmi szerepet tölt be az életünkben, mint a pajzsmirigy hormon az ember életében, hogy lehetővé teszi azt, hogy az egész szervezet normálisan működjön. Mondjuk van egy különbség azért, mert hogyha a pajzsmirigy hormonból sok van, akkor abból baj lesz, ha a hitből sok van, abból meg még soha nem volt baj. De a pajzsmirigy hormon az úgy működik, hogy lehetővé teszi azt, hogy mondjuk normálisan gondolkodjunk, emészszünk, tehát hogy megfelelőképpen működjön a szervezetünk. És a hitünk pedig érzékenyíti az összes többi érzékünket, felfogásunkat, arra, hogy befogadjuk azt, aki arra hívott bennünket, hogy vele legyenek. És ez egy ilyen kétirányú kapcsolat, mert ő elhívott minket, hogy vele legyenek, és ugyanakkor megígérte, hogy én a ti istenetek, ti pedig az én népem lesztek. Egyformán él a vágyakozás az Isten szívében és az ember szívében erre a fajta egyesülésre, amit úgy fogalmazhatunk meg egy szóval, hogy hivatás. És ez a hivatás, ez nem valamiféle monológ. Nem arról van szó, hogy én kitalálom, hogy mi az életfeladatom, és akkor abban pusztán csak jól érzem magam, hanem hadd hozzak ide egy Rahner idézetet, ez kivételesen érthető egész jól. Karl Rahnerről van szó, és azt írja, hogy Isten működése a természetben nem monológhoz hasonlít, amelyet Isten önmagával folytat, hanem egy hosszú drámai párbeszéd Isten és a teremtménye között, amelyben Isten lehetőséget nyújt az embernek, hogy valóban válaszoljon az ő szavára, és így függővé teszi saját következő szavát attól, amit az ember szabadon válaszolt. Az ember cselekvése is mindegyre lángra lobbantja Isten szabad tettét. A történelem nem csupán egy játék, amelyben Isten egyedül játszik a teremtményeivel, úgyhogy Isten a játékos és a teremtmények a játékok, hanem a teremtmény az, akivel Isten együtt játszik a történelemnek ebben az emberi isteni drámájában, és ezáltal van igazi és abszolút komolysága a történelemnek. Tehát kicsit olyan, mint a GPS folyamatos kapcsolatban van azzal a műholddal, és amikor haladunk előre, akkor tud korrigálni. Tehát meghív, elhív Isten, mint annak idején Ábrahámot, elindulunk, és miközben már megyünk, kommunikálva az Istennel tudjuk meg, hogy merre is tovább. Nem egy statikus, hanem egy dinamikus kapcsolatról van tehát szó. Nagy öröm volt számomra, amikor talán onnan kezdeném, hogy valamikor egy másfél évvel ezelőtt leadtam egy vázlatot, az egyik neves egyetemen ez egy ilyen doktori vázlat volt, és azt mondta a témavezető, hogy Gábor, ez nagyon szép, meg nagyon jó, látszik, sokat dolgoztál rajta, csak egy baj van, hogy túl lelki, és túl gyakorlati. És teljesen meg voltam hökkelve, hogy most, tehát ezt nem nagyon tudom megérteni, hogy miért lenne csak egy elméletről szó, vagy miért kéne az elméletet leválasztani a gyakorlatról. Mert hogyha az elmélet a gyakorlatban nem alkalmazható, akkor minek van? Bocsánat, ez az én beszűkült látásmódom. És akkora nagy öröm volt, amikor Angéla testvér oda jön hozzám néhány napja, és azt mondja, hogy Gábor, hogyha szeretnénk valamit kérni, azt szeretnénk kérni, hogy legyen lelki és gyakorlati. Hát most akkor már félelem támad, nehogy túlzottan tudományos legyen, de minden esetre arról szeretnék egy kicsit beszélni. A kiegészítésről, hogy hogyan egészítik ki egymást a hivatások. Lehet, hogyha ezt a kérdést egyáltalán meg tudjuk fogalmazni, hogy kiegészítik, akkor eszünkbe juthat az, hogy az egész az ugye felekből áll össze. Nem tudom én, házas felek, csúnyán mondva, de a mi hivatásunk is egy nagyobb rendszerbe illeszkedik bele. Talán a püspök atya előadására utalnék vissza, aki a szélesebb horizontot említette, hogy mi mindnyájan az Isten dicsőségére alkotott, teremtett világnak a részeseiként illeszkedhetünk bele az egész világ dicsőítő énekébe. Csak mondjuk egy nagy különbség, hogy a többi teremtményhez képest mi ezt szabad akarattal és tudatosan tesszük. Miért jó ebben az egységbe beleilleszkedni? Azért, mert amikor azt tapasztaljuk, hogy bizonyos régi evidenciák kezdenek inogni, mint hogyha szét akarna esni ez a világ, akkor az egység magában vonzóvá válik, mint egy ilyen ősi transzcendentálé, mondják a filozófusok, hogy szép, jó, igaz, és az egy. Ez az egység. Amikor együtt tudunk dolgozni, egyházmegyés papok és szerzetesek, és valami nagyot teszünk az Istenért, vagy nem is nagyot, de együtt teszünk valamit, együtt van az egyház, a hívek, a klérus, meg szóval, hogy mindenki együtt, és tesz valamit Istenért, akkor ez az egységről tesz tanúságot. Arról, hogy az Isten egységbe tudja vonni a különböző hivatással rendelkezőket is. És ahogyan nem választhatjuk szét a hitünket az életünktől, úgy az imád sem tudjuk leválasztani. Persze vannak megkülönböztetett idők, viszont ez az állandó reflexió, amit utaltam előbb mondjuk a GPS-re, hogy haladunk az életünkkel, ez az állandó reflexió tesz izgalmas kalandá minden egyes emberi életet. És ez a hivatásnak a drámaiságát is jelenti. Isten nem feltétlenül mindenkit úgy hív meg, mint a kis Sámuelt, hogy ilyen közvetlen szólongatással, hanem ott van benne az emberi tényező, ahogy Éli is fölismerte, hogy hát az Isten szólítja ezt a kisfiút. Úgy mi is fölismerhetjük, ha nyitott szemmel járunk, hogy kiket szólongat az Isten. És lehet bátorságunk rá, hogy megkérdezzük, hogy te nem gondolkodtál még azon, hogy az Isten téged elhívott arra, hogy vele legyél. És kicsit szeretnék arról beszélni, hogy ez a felelősség, az egymás iránti felelősség, az mit is jelent? Ugye a felelősség szóban valahol ott van ez a felel, a válaszol. Az üzenete, hogy én ha felelősséggel tartozom, akkor nekem meg kell válaszolnom azt, hogy a testvérem miért van úgy, vagy tudok-e érte tenni valamit, hagyom-e, hogy a testvérem elvesszen. És ezért a saját válaszom, a saját Istennek adott válaszom a hivatásomra nem közömbös, tehát nem magánügy. A hivatásom nem csak az én dolgom, hanem hatással van a környezetemre. Mivel, hogy minden szentség a kommunió irányába mutat, és azt szolgálja az Istennel való közösséget, ezért a közösség szolgálatának a szentségei, az egyházi rend és a házasság szentsége is erről szól. És erről szól minden egyes emberi hivatás. Nem lehet közünk Krisztushoz anélkül, hogy közben ne lenne közünk a többi embertársunkhoz. És a főparancs is egyébként erről szól, tehát szeresd ugye az Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes erődből, minden erődből, és fele barátodat, mint önmagadat. És így jutunk el Káin és Ábel történetéhez, vagy legalábbis azt a kérdést szeretném ebből most kiemelni, hogy hol van Ábel, a testvéred? Ő így felel ugye, hogy nem tudom, talán bizony őrzője vagyok én a testvéremnek? És ez a kérdés, ez itt és most mindannyiunkhoz is szól, hogy őrzője vagyok én a testvéremnek? Igen, és őrizhetem úgy a testvéremet, hogy a saját hivatásomban vagyok hűséges. Mert az hatással van a környezetemre. Az, aki át tudja élni a hivatásának a boldogságát, hogy azért az Istennel lenni az nagyon klassz dolog. Akinek erről szól az élete, ez a házasságra is igaz, hogy ők úgy vannak együtt Istennel, hogy közben egymással is szorosabb kapcsolatban vannak. Az ő kapcsolatuk rámutat az Isten kapcsolatra. akkor én a felelősségemet, a testvéremért való felelősségemet is élem egyben. Mert minden ember hivatása azonos, ez egy isteni hivatás, az, hogy Isten szeretőbb emberré tudjunk válni. A második vatikáni zsinat, Gaudium et Spes 22-es számú pontja, hogyha valakit ez így érdekel. Mi egy testnek vagyunk a tagjai, Krisztus titokzatos testének, és ezért együttműködünk. Itt a Szent Páli hasonlatra is gondolok, hogy az egyes testrészek nem tudnak a másik nélkül működni. Rá vannak utalva egymásra, így vagyunk mi ráutalva egymásra a szeretetnek a meghívásában, az Isten felé való fordulásunkban, azért, hogy egész egyszerűen az életünk az termékeny legyen. Ha szétválasztom az életet és a tudományt, szétválasztom a hitet és az életet, akkor meddő lesz az az élet. Kicsit behoznám ide, de csak most zárójelben, akár a Lombikról tartott műhelyt, vagy tehát a humán évítét mondjuk, ott is ez a szétválasztás, ez így megjelenik, hogy ne válasszuk szét. Ne válasszuk szét, mert nem lesz termékeny az a kapcsolat. Eltárgyiasul. Mert mindnyájan arra vagyunk hivatalosak, hogy a létezésből jussunk el a vele lenniig. Mert a létezés az úgy adódik, de nem magától, hanem ajándékként, az Istentől kapott ajándékként. Ferenc pápa ezt így fogalmazza meg, minden hivatás, bár sokféle útja létezik, azt kéri, hogy lépjünk ki önmagunkból, hogy létünk középpontjául Krisztust és az evangéliumot tegyük. Akár a házas életben, akár a szerzetesi és papi életben felül kell múlni azokat a gondolkodásmódokat, amelyek nincsenek összhangban Isten akaratával. És ez a kilépés, ez a kivonulás Egyiptomból az Úr imádásához és a testvérekben való szolgálatához vezet el bennünket. Ha megvizsgáljuk, hogy ki miért választja azt a hivatást, amit választ, akkor hát igazából nem mi vizsgáljuk meg most, hanem ezt még annó a jezsuiták néhány évvel ezelőtt Koronkai Zoltán atya vezetésével készítettek egy felmérést szerzetes növendékek és pap növendékek körében, hogy ki miért választja azt a hivatást, mi volt a fő motiváció. És azt találták, hogy a pap növendékek körében 90%-ban legalább megjelent egy papi példa az életükben. Egy olyan pap, akihez személyesen kötődtek. És ott volt a minisztrálás még mint nagyon fontos része a meghívásuknak. És a szerzetes növendékeknél pedig inkább az jelent meg, hogy ott együtt tettek valamit, azzal a renddel, azzal a megszentelt életűek társaságával, ahová beléptek. Tehát ott a közös aktivitás jelent meg, mint meghívó erő. És még egy érdekesség, hogyha így nézzük a hivatásoknak az összefonódását, akkor azt is látjuk, hogy az egyházmegy és papok életében nagy szerepe van a szerzeteseknek, nagyon sokszor szerzetes papok kísérték őket a hivatásuk alakulásában. És ezért megállapíthatjuk azt, hogy jó egységben nézni a hivatásokat. Mi nem ilyen különböző csapatok vagyunk, akik méregetik egymást, hogy hú, ez a Ferences itt most hogy figyel, hanem meg, hogy ez az egyház megy, és ugye miket mond itt. Tehát nem így vagyunk együtt, hanem az Istenben testvérek. És ugyanazt a célt szolgáljuk, ugyanannak a testnek különböző testrészei vagyunk. És persze akkor itt már ezzel el lehetne viccelődni, de menjünk tovább. Tehát a papi és szerzetesi hivatásokat is egymással összefüggésben kell nézni, ez azt jelenti, és azért merem ezt mondani, mert az iránytű, bocsánat, hogy megint ez kerül elő, de az iránytű hivatás tisztázó műhely a számomra egyházmegyés papként egy hatalmas ajándék. Amikor kineveztek hivatás gondozónak az egyházmegyében, akkor én arra gondoltam, hogy kellene találni egy olyan hivatásgondozó rendszert, ami már jól működik. És akkor 4 évvel ezelőtt akkor kerestem meg Koronkai Zoltán atyát, ugye a jezsuitáktól, hogy hát megtaláltam az iránytűt, hát ez szuper, ez működik, hogy beléphetek-e is. És csodálatos 4 év volt idáig, amit együtt töltöttünk ezzel a csapattal. Számomra leginkább az egységnek az a tapasztalata, ami így kifelé is meghívó erejű. Az, hogy mi tudunk örülni például én nagyon tudok örülni annak, hogyha valaki az érdeklődő fiatalok köréből, akikkel két hetente találkozunk, egyébként nagyjából 30-an vannak, és mondjuk, hogyha valaki elmegy jezsuitának, vagy szociális testvének, vagy megházasodik, megtalálta a hivatását. Tehát nem tragédia, hogy... Tehát mi nem fejvadászok vagyunk, nem arról szól az egész, hogy oké, te vagy a hivatásgondozó, akkor neked most útra kell kelni, és le kell vadászni nem tudom én hány embert, és ha jezsuita akarsz lenni, ne menjél, gyere inkább egyházmegyésnek. Nem, hanem mindenki azt a hivatást válassza, és abban segítsük őt, amire őt az Úristen hívta, mert abban lesz boldog. És hogyha valakit ferencesnek hívott, akkor hála Istennek, és az Isten dicsőségére menjen el ferencesnek. De akkor ne jöjjön egyházmegyésnek, mert esetleg jó volt a reklám, és akkor eljövök egyházmegyésnek. Nem. Ez kellene, hogy megértsük, és én azt hiszem, hogy a hivatástisztázó műhelyünkben ez így jól működik, hogy egységben tudunk lenni, és kiegészítjük egymást különböző karizmáinkkal. A házasok és a papok és a szerzetesek közötti kapcsolat, amiről szeretnék egy pár szót beszélni, és idehoznám Jeremiás prófétát, aki azt mondja, hogy mielőtt, az Úr mondja általa, mielőtt megformáltalak anyád méhében, már ismertelek, és mielőtt kijöttél anyád méhéből, megszenteltelek. Prófétául rendeltelek a nemzetek számára. Az Isten tervében már benne voltunk, anyám méhében tesződted egybe testemet, tehát már az anyám méhében megkezdődött a hivatásunk alakulása. Vannak olyan kismamák, akik énekelnek már a magzati korban levő kis gyermekhez is, magzat gyermekhez énekelnek, és ezt mindenkinek nagyon ajánlom, hogy lehet nyugodtan énekelni, lehet imádkozni, bevonni a családi imába, mert aztán később, amikor megszületik ez a gyermek, föl fogja ismerni azokat a dallamokat. És ez már a hivatás gondozás része. Ugyanis minden ember hivatása az, hogy bekapcsolódjon a világ teremtő énekébe, az, hogy daloljon a lelke és daloljon a szíve. És ezzel dicsőítse meg Istent, testében és lelkében egyaránt. Egy kis Hezekiust idéztem most, 5. századi egyházatya, hogy daloljon a lelketek, daloljon a szívetek is. És ez egy olyan meghívás, amit nem lehet elég korán elkezdeni. A szülők ideális helyzetben alkalmas környezetet tudnak erre teremteni. És ott a kerességben kapott kegyelem aztán elkezd kibimbózni, szárba szökkenni és termést hozni. És ebben közösen veszünk részt. Tehát itt megint, ha nézzük az egyes életállapotokat és hivatásokat, akkor kijön az, hogy a közösség szolgálatának a szentsége a házasság is, az egyházi rend is. És a kerességben mindjárt meghívást kaptunk erre a kiegészítésre. Egyikünk sem lehet meg a másik nélkül, hiszen mindnyájunknak valahol a szülei is egyszer igent mondtak. Igent mondtak egymásra, de igent mondtak mi ránk is, és leginkább arra a nagy igenre, amit az Isten mondott ki ránk egyenként. Akkor tudjuk ajándékként fogadni az életünket, hogyha elfogadjuk azt, hogy az Isten radikális módon ajándékozott meg bennünket a létünkkel. Az, hogy előtte nem volt semmi, és utána pedig lett egyáltalán valami, a semmiből való ajándékozás az egy radikális odaadás. Mindent odaad. A semmiből lett valami. És nekünk ehhez képest a hivatásunk az, hogy valamiből tudjunk ajándékká válni. És érezzük, gondolom, hogy mindnyájan érezzük, hogy időnként ez milyen nehéz dolog. Az első lépés ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy mi ajándékok legyünk, és ajándékozni tudjuk magunkat, az, hogy fogadjuk el, hogy az Isten ajándékai vagyunk. Ez az első és legfontosabb lépés. Annyian vannak, akik nem tudják ezt elhinni. És miért nem? Azért, mert összetört családokból jönnek, vagy olyan tapasztalatuk volt, olyan csalódásuk, akár így az egyházon belül, vagy az egyházban, ami miatt megkérdőjeleződik az, hogy most ez tényleg igaz, vagy... És igen, talán érdemes elgondolkozni azon, hogy milyen jó, hogy az egyház bűnösökből is áll, mert akkor én is beleférek. és így válhatok a törékenységemmel együtt ajándékká. Azért, mert az Isten egész egyszerűen képessé tesz, hogy ajándékozzam magamat. Itt szeretném József Attilát a Csendes Estéri Zsoltár című versében azt a sorát idézni, hogy ajándékozz meg csekéke magammal engem. Ajándékozz meg csekéke magammal engem. Vagy Reményik Sándornak is van egy verse, az Ó Istenem kezdetű, az meg arról szól, hogy add nekem ajándékba magamat, vagy szabadíts meg örökre magamtól. Látszólag ellentétes irányú mozgások ezek, valójában ugyanarra irányulnak, hogy szeretném magamat ajándékként elfogadni. És ezt saját magam erejéből nem tudom, csak akkor, amikor létrejön ez a párbeszéd, visszautalok a GPS-re, hogy felfedezem az Istent, és az Istenben felfedezem az ő teremtő tervét, hogy ő milyen radikálisan akarta az én létezésemet. És ez lesz az alapja annak, hogy én igen tudok neki mondani, hálás tudok lenni, és az életet nem teherként, hanem ajándékként fogadom. Akkor leszek ajándék a környezetem számára is. Mert aki kapcsolatban van a teremtővel, azt találja meg a hivatását a világban. És keresztelőkor érdemes ezt így megpendíteni, ezt a húrt, hogy a keresztség az azért olyan fontos, mert megnyitja a gyermeknek a szívét arra, hogy képes legyen meghallani az Istent. Valami összetört harmóniát állít helyre, ráhangolja a gyermek szívét az Istenre, aki ugye keresztségben Isten ajándékaivá leszünk, és lehetővé teszi, hogy kibontakozzon az ő hivatása. Azért térünk vissza a szentségekben, a beavató szentségekben, és aztán később mondjuk a folyamatos gyónás, áldozás révén az Istenhez, azért térünk újra és újra vissza, hogy ez az ajándék létünk, ez így kibontakozhasson. És milyen szép az, amikor egy hitoktató hisz abban, amit mond. Milyen szép az, amikor egy pap imádkozik, és ez megjelenik az ő életében. Ezt teszi vonzóvá. Nem mi tesszük vonzóvá magunkat. Azért annyit kitételként elmondanék, hogy persze az jó, hogyha mondjuk tudunk normálisan megjelenni, de nem ez az elsődleges, hanem az, hogy az Istennel milyen kapcsolatban vagyunk. Mert ez sugárzik ki. Ahogy Miriam nővér mondta, vagy idézte Edith Steint, hogy minél inkább összeszedettebben él egy ember bensőjében, annál erősebb a kisugárzása, amely másokat is vonz erre az útra. És az összeszedettségben tudjuk egymást segíteni. Papok, szerzetesek, megszentelt életűek, és családosok, és mindenki megkereszteltek. Attól lesz vonzó egy hivatás, hogyha látunk olyan embereket, akik ezt igazán tudják élvezni. Akik boldogok a hivatásukban. Tehát mondjuk egy orvos, hogyha van ilyen élményem, egyik gyakorlaton tapasztaltam, tehát egy olyan orvossal találkoztam, aki teljesen ki volt készülve, és utálta azt, amit csinál. Én meg, hát ugye, sajnáltam a betegeket, hogy szegények, meg ez senkinek se jó, ugye a környezetének sem. És ugyanakkor meg láttam nagyon sok olyan elhivatott orvost, akik pedig képesek voltak otthagyni akár a karácsonyi ünneplést, azért, mert hogy most valaki rosszul lett. És ezt nem keserű szívvel tették, hanem azért, mert hittek benne, hogy az Isten őket így ajándékozza a világnak. És legyen az illető tanár, vagy pap, vagy bármi más, amire őt az Isten hívta, de azért hívta oda, mert ő ott tudja leginkább szeretni az Istent. Ott tud leginkább ajándékká válni, és onnan abból a helyzetből lesz az ő élete meghívó erejű. Tehát meghívottak vagyunk, akiket arra hív az Isten, hogy meghívók legyünk általa. Meghívottak vagyunk, akiket arra hív, hogy meghívók legyünk. Bud Spencer 2016-ban hunyt el, és az utolsó szava, ahogy olvastam, az az volt, hogy köszönöm. És hát ugye mindjárt ismerjük ezeket a piedónés filmeket, meg a Terence Hill-el, hogy voltak. Most képzeljük el, hogy ott a Piazza del Popolon, Rómában, ott ravatolozták föl, nyitott koporsóban. És a zene, amíg a többiek lerótták a kegyeletüket, az pedig a Különben dűbe jövünknek az a része volt, amikor a Terence Hill-el ott gokártoznak. És ennek a szövege, ez a Dan Buggy című szám, ennek a szövege az úgy szól, hogy királynak érzem magamat, vagy úgy érzem magamat ebben a kis kocsiban, mint egy király. És ott a nyitott koporsó, királynak érzem magamat, és nekem azonnal bevillant, hogy hát ez a keresztségi kegyelemnek, Krisztus királyi papságában való részesedésnek lehet egyfajta ilyen jele, hogy valaki úgy tudja befejezni az életét, hogy azt mondja, hogy köszönöm. Ez az életének az utolsó szava. Eukarisztikus életnek egy pecsétje lehet. Most én nem szenté javatom itt a Bud Spencert, bocsánat, nem azt akarom. Csak mint példa hozom, hogy lehetséges így meghalni, és élni is. Tehát ez a poén, hogy élni is lehet így, hogy megköszönöm mindazt, amit kaptam, mindazt a jót, és mindazt a nehézséget. Mert hiszek benne, hogy az Istennel együtt ez az üdvösségünkre fog válni. Az enyémre is, meg a rám bízottakéra is.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Csépányi Gábor atya gondolatait a hivatásról.
És akkor valósággá válik az a mondat, hogy ez az én testem, mely értetek adatik. Értetek. Tehát nem maszekolunk, nem csak az Isten és én, vagy megy a kis elefánt, ugye, vagy a elefánt meg az egérke a hídon. Hallod, elefánt, hogy dübörgünk? Tehát ez a hálaadásban való élet, az, hogy én mindent mindig meg tudok köszönni, az eukarisztikus létnek a lényege. Ahogyan az eukarisztiában Jézus ajándékozza önmagát, és teljesen odaadja, semmit nem tartva vissza magának, erre vagyunk mi is hivatalosak, hogy így adjuk át az életünket. És ki mondja ezt a házas? Nekem a nászmise az egyik kedvencem, sok kedvencem van így a papságból, de a nászmisét azért szeretem, mert ott ez a kettő valahogy találkozik. Ez az én testem, mely értetek adatik, mondja Jézus nekünk, az ő egyházának, és ott kimondják házasulandók is, hogy ez az én testem, mely értetek adatik, érted asszony, érted feleség, és a belőled fakadó életre, a kapcsolatunkból fakadó életre. És így az életadás egyszerre jelen van spirituálisan is, és fizikai módon is megjelenik. És ez valami csodálatos dolog. Erre kaptunk mindjárt meghívást, hogy a létből eljussunk oda, hogy vele lenni. És ebből a vele lenniből meg élet születik. Vagy spirituális módon, vagy pedig fizikai és spirituális módon. És így igazzá válik Liziói Szent Teréznek az a hozzáállása, hogy nem akarok nélküled a mennyországba menni. Te ember vagy, téged az Isten valami nagyobbra hívott meg. És azzal, hogy az Úrral élek, azzal meghívlak arra, hogy gyere be ebbe a kapcsolatba. Ahogyan Jézus imádkozik a főpapi imában, hogy értük, imádkozom, Atyám, hogy egyek legyenek, mint ahogy te és én egy vagyunk. Mi meg Jézushoz kapcsolódva imádkozunk, értük, értetek, és magunkért is, hogy egységben lehessünk. És az ilyen örömmel megélt életek, ezek fertőznek. Tehát most rögtön két pap is eszembe jutott, az egyik Futó Károly atya, akiről sütött az, hogy milyen jó papnak lenni, és többször ki is fejezte egyébként, vagy Marcis Ferenc atya, akihez nem tudtam úgy menni, hogy ne azt éreztem volna, tehát olyan volt oda belépni, hogy minthogyha a Feri atya minden pillanatban csak azt várta volna, hogy én oda belépjek. Megérkezem, és Isten hozott. És soha nem küldött el, soha nem mondta, hogy most nagyon sok, meg nem tudom én, hanem az első reakciója, jó, lehet, hogy mondott ilyet, de akkor is az első reakció az volt, hogy Isten hozott. Még egyet szeretnék idehozni, még egy példát, a gyermekre vágyókkal szoktunk lelki gyakorlatozni minden évben, most már nem is tudom, talán ez a harmadik vagy negyedik ilyen lesz, és nekem egy óriási tapasztalat, hogy ott Mátraverebé Szent Kúton a szűzanya, meg az Úr Jézus, meg szóval, meg ott mi, mit tudunk itt közösen együttműködni. Tehát eddig nem sikerült még kétszer ugyanazt a stábot összehívnom, mert mindig meghívok embereket, nyilván én nem egyedül megyek oda a papként beszélni arról, hogy ez milyen fájdalom, hogy valakinek nem lehet gyermeke, bár ugye nekem sincsen, csak spirituális módon, hanem akkor szokott jönni pszichológus, aztán házaspárok, olyanok, akik szintén gyermekre vágynak, és nem is lehet, vagy gyermekre vágynak, de lett gyermekük közben, és a lényeg az, hogy még kétszer ugyanazt a stábot azért nem tudtam összehívni, mert közben mindig valakinek gyermeke lesz. És kapom a jó hírt, így most is nem egész egy hónapja hívott az egyik pár, akikkel már vagy három ilyennen is részt vettünk, hogy hát ne haragudj, nem tudunk jönni, mert hát itt van a gyermek. Hát hogyan haragudnék? Hát dicsőség az Úrnak. És akkor mentem a szemináriumba, mert ugye spirituális vagyok, és annyira belelkesültem, hogy képzeljétek, azt mondtam, ezzel indítottam a reggelt 6:30 a punktán, hogy apa lettem. És mindenki felébredt, hogy mi? Valami csodálatos érzés egyébként. Spirituális termékenység. És erre mindjárt meghívást kaptunk, hogy így vagy úgy, de igen. És akkor lehetünk apák meg anyák, hogyha előtte már gyermekek voltunk. Tehát elfogadjuk a gyermekségünket, a törékenységünket, a gyengeségeinket, a ráutaltságunkat. És amikor ezt elfogadod, és azt mondod, hogy el tudod hinni, hogy így ajándék vagy, ahogy vagy, akkor mások számára is ajándékká tudsz lenni, és abból a kapcsolatból élet fakad. És így egyszerre mutat rá a házasság, és a cölibátusban megélt papság is, meg a nem cölibátusban megélt papság is a görögöknél, de egyszerre mutat rá arra a szövetségre, amire az Isten az embert meghívta. Mert az egész tulajdonképpen erről szól. A Biblia elkezdődik Ádámmal Évától, ugye az ő szövetségüktől, Frigyüktől, és eljutunk a bárány menyegzőjéig. És közben az a cölibátus, ami arról szól, hogy a mennyek országáért nem nősül meg valaki, az pedig egy történelmi dimenzió átlépést mutat, azt, hogy van egy olyan ország, ahol az Isten szeretete annyira betölti az emberek szívét, hogy már nem nősülnek, nem mennek férjhez. És mi így beszélünk, mi papok, az Istennel kötött szövetségről, a házasok pedig úgy, hogy egy életfakasztó, fizikailag is életfakasztó szövetségre lépnek. Vagy pedig vannak olyan házasságok, ahol meg spirituális élet megy tovább. A közös alapunk mindnyájunknak az ajándékká válás, hogy ajándékká válni a másikért egy őszinte, teljes önátadásban. Ez az én testem, mely értetek adatik. És ezt költészetben, filozófiában is megtapasztaljuk, amikor József Attila, megint őt hozom, azt mondja a Nem én kiáltok című versében, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Csak másban, mert ilyen társas lények vagyunk. Vagy Martin Bubert hoznám ide az Én és Te című könyvéből, hogy az ember titokban és szemérmesen a létére kimondott igent fürkészi, amelyet azonban csak egy emberi személy közvetíthet egy másik emberi személynek. Egymásnak nyújtják az emberek az önmagukká válás égi kenyerét. És hát menjünk tovább a klasszikusokban, Jézust szeretném idézni, azért mégis, hát szóval, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti, megmenti azt. ugye Lukács 17:33. Akkor találom meg az életemet, amikor elajándékozom. Amikor nem akarom megtartani magamnak, és közben mindnyáján arra vágyunk, hogy életünk legyen, és bőségben legyen. Ez az alapvető vágy minden ember szívében, és a trükk, a titok az egészben az az, hogy akkor lesz bőségben az életünk, amikor elajándékozzuk. Amikor nem megmenteni akarom, hanem odaadni. Amikor el tudom engedni. Szeretnék egy házasságról, beteljesült házasságról hírt adni. Igazából arról szól a történet, hogy az egyik plébánián volt egy házaspár, ahol az asszony nagyon-nagyon beteg lett. Egy rendkívül ritka, nem is mondom, mert olyan kevés van ebből a betegségből, hogy akkor fölismernétek, kiről van szó, de rendkívül ritka betegségben ez egy ilyen idegrendszeri betegség, amikor leépül minden, és az izom és az ideg közötti kapcsolatot is megtámadja, és ezért lélegeztetőgépre kell a végén tenni az embert, és csak fekszik, de tudatánál van. Tehát úgy záródik be, hogy ő már nem tudja kifejezni magát, mert a izmait nem tudja mozgatni, viszont mindent érzékel. És ebben a házasságban 3 évig tartott ez az állapot. A férj kihozta a feleségét a kórházból, amikor megtudta, hogy ez van. Berendezett egy kórházi szobát ott a lakásukban, és 24 órás felügyeletet biztosított, aminek a java része az ugye ő volt, aki otthon volt. Hát mondjuk olyan munkája volt, hogy ezt meg tudta tenni, de gyakorlatilag ő pelenkázta, ő ápolta, és etette a gyomorszondán az asszony. És amikor meghalt, akkor megkértek, hogy temessem el, és beszélgettünk, azt mondta a férj, hogy tudod, Gábor atya, amikor én kimondtam azt az igent, akkor azt én komolyan gondoltam. És azt is, hogy jóban, rosszban. Számomra a hűség az nem kötelesség, hanem számomra a hűség az szeretet. Számomra a hűség nem kötelesség, hanem szeretet. És aki így tudja élni a hivatását, az mindenkit meg tud erősíteni a saját hivatásában is. Mert nekem például papként ez, hogy valaki így szerethet egy embert, ez valami olyan elképesztő csoda, és annyira megerősít, hogyha az ember így tud szeretni, akkor az Isten hogyan? Annak ott nincsen korlátja. És ezt a korlátlanságot, beleértve a mi korlátainkat is megtapasztalhatjuk akkor, amikor az Isten szeretetének az erőterében élünk. És ezért nem összemosni akarom a különböző életállapotokat és hivatásokat, de azt megállapíthatjuk, hogy hatással vagyunk egymásra. És mindenki a saját meghívásában meg tudja erősíteni a többi hivatást is. A házasok is a papokat, a papok is a házasokat. Lehet az akár mécshétvége, vagy házashétvége, vagy egyéb keretén belül is. És megerősít bennünket abban is, hogy ezt nem mi csináljuk, hanem az Isten. Tehát a papoknak jó leső érzés tudni, hogy nem kell trófeákat gyűjteni, hogy ez az én kis papom. Meg nekem ennyi hívem van, meg ennyien voltak bérmálkozók, és ennyien meg is maradtak, és hogy fú, de jól csináljuk. Nem, mert nem mi csináljuk, hanem az Isten. Ugyanakkor ennek lehetnek jelei, hogyha valamit jól csinálunk, de nem csak a számok. Tehát ebből érdemes kiszállnunk, mert különben agyon fognak nyomni minket. A versengés az, hogy nekem is legalább olyan jónak kell lennem. Én miért nem vagyok sztár? Vagy most már ahhoz, hogy valakit az Isten felé tereljünk, ahhoz most már sztárnak kell lenni? És ha megnézzük a legnagyobbakat, akkor mégiscsak azt látjuk, hogy nem kell hozzá sztárnak lenni. Hát egy csendes hűségben megélt papi, szerzetesi élet, vagy egy hűségben megélt házasság, az önmagában meghívó erejű. Anélkül, hogy én a hűségen kívül mondjuk bármilyen extra akcióba bocsátkoznék. Hogyha valaki egyszerűen csak vele van, akkor arról úgy sugárzik az, hogy igen, jó az Istennel lenni.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Csépányi Gábor atya gondolatait a hivatásról.
Ismerjük fel, hogy együtt többre megyünk, mint külön-külön. Mint akkor, amikor nem tudok örülni a szomszéd plébános sikereinek. Nézzük meg, hogy mit tudunk együtt tenni. Olyan szép modellek vannak, vagy most eszembe jut a... Bocsánat, nem akarok személyeskedni, de amikor diakónus voltam, Pesszentlőrincen voltam diakónus, és ott abban az esperes kerületben hát szerveznek papok közösen a fiataloknak különböző alkalmakat. Volt az Adit, meg a Nabit. Az Adit az a adventi ifjúsági találkozó, a Nabit az pedig a nagybőti ifjúsági találkozó. Ez olyan kicsit, mint a Mente, mondjuk a Váci Egyház megyében. Tehát az a felismerés, hogy ha valamit közösen teszünk, akkor az úgy termékenyebb, és mindenkinek sokkal jobb lesz. És ez az a közösség, amire meghív bennünket is az Úr, hogy közösségben éljük meg a hivatásunkat. Ahogyan mondjuk keresztelő Szent János magzat korában már örvendezett az Úr Jézusnak, és képzeljük el, mi lett volna, hogyha azt mondja János azoknak, akik őt követik, hogy most nem már, most elmentek a Jézussal, hát ti az én híveim vagytok, hát milyen dolog ez. És akkor esetleg még Jézusnak ott beszólogatott volna, hogy nem, hanem keresztelő János is ezt így megbírta csinálni, fölismerte azt, hogy hát igazából ő miatta élünk. És hogyha valaki közelebb jut az Istenhez, és mondjuk ezt nem az én plébániámon, hanem egy másikon teszi, lehet, hogy előtte hozzám jár, de most nálam mi nem jutottunk előbbre, de a másikkal előbbre jut, hála Istennek, csak menjen, és akkor én is benne vagyok az ő életadásában. Bele csatlakozom ebbe a spirituális valóságba, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Tehát tudunk-e felelni a testvéreinkért? Szent Mártoni Mihály atyát szeretném még idézni, aki azt mondja, hogy Jézus mindig konkrét emberhez szólt, és ezt emberbarát módon tette, de soha nem igazította mondandóját az emberek elvárásaihoz, idézem, mert akkor teológiai díszdoktorátust kapott volna, és nem a kereszten fejezte volna be pályafutását. A templomban ugye misztikát, lelki mélységet várnak az emberek, és a csendben megszólaló Istent. És ez megnyugtató lehet, hogy akkor nem kell nagy csimbum, cirkusz, meg pastorális show. A Szent Atya ezt írja egyébként. Fecske Orsolya testvér fordította le azt a kis levelet, amit a Szent Atya december 1 és 3 között megrendezett konferenciára írt. Volt egy konferencia Rómában, hivatás, pasztoráció és megszentelt élet, távlatok és remények, és ebben a Szent Atya arról beszél, hogy milyen is legyen a hivatás gondozás. És itt van egy olyan rész, ami arról szól, hogy elsősorban, tehát nyilván legyen együtt az ifjúság pasztorációval, de hogy az imádságnak döntő szerepe van benne, és nem annyira a pasztorális show-nak, hogy én mit tudok kihozni egy szentmiséből, hogy milyen izgalmas elemekkel tudom dúsítani. Persze néha tudjuk, és az nem baj. Tehát én nem ezt mondom. Csak azt, hogy nem feltétlenül ezen múlik, hogy kit szólít meg az Isten. Engem egy szentségimádás alatt szólított meg. Nem volt ott senki, csak az Úristen. Hát, szóval azért ő nem senki, de meg mondjuk én. És csönd volt. És nem azt szólított meg, hogy most... milyen hiper-szuper technika van, vagy nem is tudom. Hanem úgy, ahogy a kis Sámuel annak idején. És akkor ettől felszabadulhatunk, hogy a plébániáinknak nem kell wellness központnak lenni, tehát olyan értelemben nem, hogy nyilván sok program van egy plébánián, de akkor, amikor én voltam egyszer egy olyan helyzetben, hogy azt láttam, hogy itt programhegyek vannak, és mindenféle, és mindegyiken szerették volna, hogy ott legyek, mint pap. És azon gondolkoztam, hogy ezt hogyan lehet túlélni, egész egyszerűen. Egy darabig így kezdtem így bedarálódni, és aztán, hogy hát lehet, hogy meg kéne kérdezzük Jézust, hogy mit akar, nem? Tehát mégis ő hívott meg, hogy ő most ott van ezen a programon egyáltalán, mert akkor, ha nem, akkor ne a plébánián, akkor lehet máshol is csinálni. Volt egy hajókirándulás, amit Nagymarosra terveztünk, és emlékszem, hogy István atyával így egyeztettünk is, hogy hát, ennek a plébániának ez egy akkora nagy szuper plébánia, hogy egy külön nagymarosi program kell. Tehát itt még azon túl is, mert mi ilyen szuperek vagyunk. És képzeljétek el, hogy aznap tetőzött a Duna, amikor mentünk volna a hajóval. Tehát minden le volt rendezve, és hajózási tilalom. Olyan jó volt, mert akkor döbbentem rá, hogy hát Jézus egy másik hajóba hív, a templom hajójába, és ott legyünk együtt, és ott meg tudtuk rendezni a programot, a szentségimádást, nagyon szép volt. Akkor aki készült valamivel, az ott meg tudta mutatni. Tehát egy szép közösségi program, és mégis Jézussal, hogy ne mi vigyük el elsősorban Jézust, hanem Jézus is oda hív bennünket. Tehát nem rángatjuk ide-oda, hanem oda hív, először gyertek, legyetek velem, és akkor ebből a vele lenniből tudtok tovább menni. Utána küldi el a 72 tanítványt, miután már vele voltak. És ez az indulás, hogy vele lenni. Tehát kérdezzük meg, hogy ő szeretne, és hogy ő mit szeretne. Ő mit szeretne ezzel a fiatalemberrel, aki azt mondta, hogy papi hivatása van. Vonjuk be az imánkba. Úgy, amint te, atyám, és én egyek vagyunk, legyenek ők is úgy egyek. És így találjuk meg az igazi identitásunkat. Így válunk a hit tanúivá. És amikor egy pap a saját paptestvéreivel a barátságot ápolja, meg a saját hivatásával foglalkozik, megengedi azt, hogy Jézussal legyen, akkor a többiekét is ápolja. Tehát ez a kettő, ez nem ellentétben van egymással. Nem fölzabáltatni kell magunkat a hívekkel, hanem fokozatosan etessük meg. Ne egyszerre, mert abból mindig valami katasztrófa jön ki. A másokért való létünket, azt a saját hivatásunk ápolásával is elősegítjük. És vidám lehet az, amikor, illetve megtalálhatjuk a vidámságot abban is, hogyha esetleg vasárnap egyedül kell ebédelnünk. Ez mondjuk egy szölepsz életű papnál előfordulhat, de nem szükségszerű. Tehát emlékszem, volt egy olyan mise, amikor éppen nem akadt úgy se paptestvér, tehát nem volt a közelben senki. És kihirdettem a mise végén, hogy testvérek, kinek van még egy pohár vize, hogy beleöntse a levesbe, mert akkor én szívesen betársulnék. Nincs ebédem mára. Ugye Jézustól tanultam, mert ő mondta Zakeusnak, hogy ma a te házadban kell lennem. Tehát nem kell belehalni, hogyha egyedül érzed magad, hanem szerintem, ha Jézus ezt megengedte magának, és mi őt követjük, akkor mi is. És képzeljétek el, volt, aki befogadott, és örültek, nem az, hogy örültek neki, hogy együtt tehetnek a pappal. Tehát ami a kiegészítést illeti, ahhoz még ezt a példát gondoltam, és a Nagyszent Leó pápával, ugye egy pápával zárom, Nagyszent Leó, aki azt írja Vízkereszt ünnepére, hogy a csillag buzdít minket is, hogy töltsük be azt a szolgálatot, amelyet ő teljesített. Lehetőségeink szerint szolgáljuk azt a kegyelmet, amely mindnyájunkat Krisztushoz hív. Szeretteim, ebben a törekvésben segítenetek kell egymást. Tündököljetek tehát a világosság fiaiként. Tündököljetek tehát a világosság fiaiként. Amen.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Csépányi Gábor atya gondolatait hallották. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye érseki papnevelő intézetének spirituálisa a hivatásról elmélkedett. Előadása a 2018-as országos lelkipásztori és teológiai napokon hangzott el Egerben. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat vasárnap 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották. Thank you.